Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. 12-vel nőtt az eddig felfedezett Jupiter holdak száma. Az új generációs LED képe olyan lesz, mint a valóság. Megváltozik a gondolkodásmód a volán mögött. 3,5 kilométeres árokra bukkantak az Antarktisz jege alatt. Folyamatosan figyelhető a szív működése, az egész nap viselhető szív ultrahang tapasszal. Ennyit elöljáróban, és most jöjjenek a részletek. Jóval távolabb kering az égitestől a gyűrűje, mint az a tudomány jelenlegi ismeretei alapján elméletileg lehetséges. Erről a csillagászati felfedezésről számolunk be elsőként. Furcsa gyűrűt találtak a naprendszerben. Még 2002-ben fedeztek fel egy kisbolygót, melyet a távolsága miatt nagyon nehéz megfigyelni, ám most egy igen fontos részletet sikerült megtudni róla, ugyanis az objektum körül egy gyűrűt sikerült megfigyelni. Ez nem szokatlan, az viszont igen, hogy a kisbolygó gyűrűje nem ott található, ahol a csillagászati szabályszerűségek szerint lennie kellene. Az égitest átmérője körülbelül 1100 km, és van egy holdja is, ami nagyjából 100-160 km átmérőjű lehet. Az égitest körülbelül 14500 km-re kering tőle, és bár a gyűrűje ennél jóval közelebb van hozzá, még mindig távolabb, mint kellene. A naprendszerben található égitestek esetében a gyűrűk az úgynevezett Ross határon, vagy más néven Ross sugáron vannak. Ez egy csillag vagy bolygó gravitációs középpontjától mért kritikus távolságot jelenti. Minél közelebb van ehhez egy kísérő égitest, annál nehezebben tudja azt összetartani a saját gravitációs ereje. Amikor az égitest eléri a Ross határt, pályára áll, vagyis gyűrűt alkot körülötte. A kisbolygóval kapcsolatban azonban azt találták a szakemberek, hogy a gyűrűje messzebb van, mint az említett Ross határ. Emiatt a feljegyzést jegyző kutatók szerint felül kell vizsgálni a fenti elméletet, jelenleg ugyanis úgy tűnik, a Ross határon túl is létezhet gyűrű. A tudomány mai állása szerint a Ross határon kívül lévő törmeléknek holddá kellene összeállnia, így egyelőre nem világos, hogy miért gyűrű formában keringenek az égitest körül az objektumok. Egy kisbolygó szokatlanul távol található gyűrűjéről kaphattak tájékoztatást az előbbiekben. Átvette a vezetést a Jupiter a Szaturnusz előtt az újonnan felfedezett holdak számával. Erről hallhatnak a továbbiakban. Ismét nőtt az ismert Jupiter holdak száma, immár 92 kisebb-nagyobb kísérő kering az óriás bolygó körül. A pályaadatok igazolják, valóban a Jupiter körül keringő égitestekről van szó. A 12 holdból 9 a külső retrográd csoporthoz tartozik, és igen távol kering a Jupitertől, több mint 550 nap alatt kerülik csak meg az óriás bolygót, míg 3 jóval közelebb van, és a külső retrográd holdak közti régióban kering. Ezeket a közelebbieket jóval nehezebb megfigyelni, pont a Jupiterhez való közelségük miatt, mivel az óriás bolygó visszaverődő, szóródó fénye igen zavaró. Ezt a holdcsoportot csak a 2000-es években kezdte megismerni a tudomány épp emiatt. Most ugyan ismét a Jupiter vezet a kinek van több holdja versenyben, ám ez nem végleges. Pillanatnyilag 20 új Szaturnusz hold vár igazolásra, jelenleg 83 holdja van az égitestnek, de még rengeteg továbbit fognak felfedezni a gyűrűs bolygó körül, ha az elméletek helyesek, akár ezres nagyságrendű is lehet a pár kilométeres holdak száma. 12-vel nőtt az eddig felfedezett Jupiter holdak száma, ezt a kutatási eredményt ismertettük az imént. A folytatásban az atomreaktorok belsejének vizsgálati módjáról értesülhetnek. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Az atomreaktorok belsejének vizsgálatával folytatjuk műsorunkat. Bemutatták az eljárást, amellyel például egy szétszerelésre váró reaktort át lehet vizsgálni, de az építmény épségét is ellenőrizni lehet műográfia útján. Az ehhez szükséges úgynevezett műonteleszkóp megalkotásában a sokszálas kamra létrehozása jelentette a fő lépést. Ez az eszköz forradalmasította a részecskék detektálását. Számos területen alkalmazhatók a műon detektorok arra a célra, hogy valamely átlátszatlan objektum mélyére pillantsunk, az egyiptomi piramisoktól kezdve a vulkánokig. Egy új francia kutatásban a módszert atomreaktorhoz használták. A műontomográfia vagy röviden műográfia egy adott tárgyon áthaladó műonok száma alapján képes meghatározni a tárgy belsejének sűrűségét, hasonló elven ahhoz, ahogy egy röntgenkészülék is működik, csak nem foton, hanem műon a használt részecske. A műonok a földi légkörben keletkező elemi részecskék, amelyeket a légköri gázokat érő kozmikus sugárzás hoz létre. Egy félig szétszerelt reaktor korróziójának felméréséhez szállították a korábban piramisoknál mérő műonteleszkópokat, amelyek révén minden korábbinál nagyobb felbontásban nézhetnek be egy 1950-es években épült és a szétszerelése további fázisaira váró reaktorba a szakemberek. Ehhez a reaktor eredeti tervei alapján készítettek egy 3D digitális modellt, majd neki láttak a műonteleszkópos vizsgálatnak. Mintegy 30 mérést végeztek el, hogy ezek szeleteiből hasonlóan ahhoz, ahogy egy orvosi CT is összeáll, elkészüljön a reaktor állapotát mutató 3D kép. Az egyes irányokból a felvételek elkészülte néhány napot vett igénybe, ám így is relatív rövid idő alatt készülhet megfelelően részletes és beavatkozásmentes kép a reaktorról. Egy eljárást mutattunk be az előzőekben, amelynek segítségével egy atomreaktor belsejébe nyerhetnek betekintést a szakemberek. Az új generációs LED képe olyan lesz, mint a valóság, ezt az ígéretes megoldást elemezzük a továbbiakban. Átlépi a két dimenzió korlátait a mérnökök által kifejlesztett új megoldás, LED kijelzőkben egymásra helyezett rétegekben állnak a különböző színű diódák. A rétegekben egymásra épített képpontok élvezhetőbbé teszik a virtuális valóságot. A kijelzők folyamatosan fejlődnek, a pixelek egyre kisebbek és egyre sűrűbben töltik ki a képet. Az új kijelzőn minden 4 mikron széles egyedi pixel képes megjeleníteni a jelenleg kapható kijelzők összes árnyalatát. A mikroLED pixelekből 5000 fér el egy hüvelyknyi helyen, ami a jelenlegi mobiloknál megszokott sűrűség 10-szerese. A virtuális valóság jelenleg korlátozott abból a szempontból, hogy mennyire tűnik valódinak a látvány. A következő generáció már nem szerves, kristályalapú félvezetőkből készülhet, ezeknél azonban a nagyobb sűrűség azzal jár, hogy a gyártásban is mikroszkopikus pontosságra van szükség. Ez azt jelenti, hogy ha az egymásra épített LED rétegek valamiért minimálisan is elcsúsznak, az az egész kijelzőre hatással van. A mérnökök erre a problémára is kifejlesztettek egy olyan technikai megoldást, amikor a szilíciumlapról egyben tudják lehámozni az ott növesztett kristálydiódákat. A színes membránokat ezután egymásra helyezve és beállítva 4 mikron széles pixelek készletelték. Az, hogy a három alapszín ledjei nem egymás mellett helyezkednek el, azt is jelenti, hogy az adott pixel területe elméletileg harmadára csökken. Olyan módszer kell hozzá, amivel 25 millió pixelt lehet önállóan vezérelni. Ezt még csak részben demonstrálták, az aktív Matrix működés fejlesztésén még dolgoznak a szakemberek. Az új generációs LED-ről szóló hírünket osztottuk meg önökkel az imént, amely élvezhetőbbé teszi a virtuális valóságot. Hamarosan arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért nem tudnak kezet rajzolni a képgenerátorok. tartsanak velünk.
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Miért nem tudnak kezet rajzolni a képgenerátorok? Erre a kérdésre keressük most a választ. Korunk izgalmas jelensége a hatalmas lépésekkel fejlődő mesterséges intelligencia, legyen nyelvi modell vagy képgeneráló rendszer. A gép produktumai alig megkülönböztethetők az emberi alkotásoktól, de találhatunk árulkodó részleteket, ha tudjuk, hol keressük. A már évek óta ismert arcképgenerátorok esetében ilyenek lehetnek a furcsa alakú pupillák, a gép ugyanis nem tudja, hogy az alapértelmezés szerint kerek mindenkinél. Ugyanakkor komikus, ami a kezekkel történik. Számon felüli megnyúlt ujjak és többszörös csuklók tűnnek fel. Kérdés, miért? Általában elmondható, hogy a mesterséges intelligencia adathalmazában kevesebbszer jelennek meg a kezek, mint az arcok. Ráadásul kisebbek, kevésbé láthatók teljes alakjukban. Az algoritmus betanítására használt több milliárd képből álló adathalmazban a kezek legtöbbször fognak valamit. Bizonyos szögekben pár új látszik, máskor egy sem. A gép számára valószínűleg nem világos, hogy az emberi anatómia része. A gép tehát a rajzolót utánozza annak tudása nélkül. A legnagyobb művészek stílusát utasításra reprodukáló rendszer a világ ismeretének hiányát szokatlan improvizálással pótolja, ez pedig mutatja, a mesterséges intelligenciának továbbra is komoly korlátai vannak, ami a részletekben mutatkozik meg. A csodás képességek alatt a részletekben megcsillan a világ hiányos ismerete, ha a mesterséges intelligencia rajzolja a kezeket. Ezt a hiányosságot részleteztük az előbbiekben. A folytatásban a soknyelvűség és az emberi agy közötti kapcsolatot ismertetjük. Világszerte rengetegen beszélnek két nyelven, és a kétnyelvűség agyi folyamatait is sokat vizsgálták már, ám mindössze az emberiség kevesebb, mint 1%-a tartozik a poliglottok közé, vagyis azon csoportba, amelynek tagjai legalább 5 nyelven beszélnek. Ez az egyik oka annak, hogy elég keveset tudunk a mögöttes agyi helyzetről. Nemrégiben egy kutatócsoport őket vizsgálta meg, 25 poliglot részvételével végeztek funkcionális MRI agyi képalkotó vizsgálatokat. Érdekesség, hogy ez személyek közt 16 fő 10-nél több nyelvet beszélt, egyikük pedig 54 nyelvet. Az MRI készülékben az alanyoknak 16 másodperces hangfelvételeket játszottak le, 8 nyelv valamelyikén, a szövegrészleteket 25, illetve 46 nyelvre lefordították. Igen érdekes volt, hogy a nyelvek bármelyikét hallgatták, az alanyok pontosan ugyanaz az agyi régió vált aktívvá, mint a csupán egyetlen nyelvet beszélőknél, ugyanazokat az alapvető agyi áramköröket használták a hangok értelmének kinyeréséhez, a nyelvtől függetlenül. E nyelvi áramkörök aktivitásának erőssége attól függően változott, hogy mennyire értette az adott alany az adott nyelvet. Felerősödött az aktivitás, amikor az anyanyelvükkel rokon, ám az alany által nem beszélt nyelven szólalt meg a szöveg. A kutatók szerint ez miatt lehetett, hogy ilyenkor a szokásosnál jobban igyekezett az agy a hasonlóságokban értelmet keresni. Amikor viszont az alany az anyanyelvét hallotta, sokkal kisebb volt az agyi aktivitás, s ez akkor is ugyanígy maradt, ha más nyelveken is anyanyelvi szinten beszéltek az alanyok. A kutatók bíznak abban, hogy a hasonló vizsgálatok segítenek feltárni a nyelvek tanulását segítő agyi folyamatokat. Az emberek elsöprő többsége csak egy-két nyelvet tanul meg élete során, kivételes emberek azonban 5 vagy akár 10 nyelvvel is kiválóan boldogulnak, de hogy mi zajlik az agyban nyelvtanulás közben, azt az imént elhangzott hírünkből megtudhatták. A továbbiakban a diófélék fogyasztásának egészségügyi hatásait részletezzük. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő tanulmányból kiderül, miért kellene sokkal több diófélét fogyasztani. Megvizsgálták kutatók, hogy a diófélék fogyasztása miként hathat az egészségre. Egy tudós csoport kimutatta, hogy napi mindössze 42 g dió elfogyasztása komoly mértékben támogathatja a szív egészségét. A 2021-es vizsgálat során 95 túlsúlyos személy egy 24 hetes fogyókúra részeként naponta egy adag diót vagy egy darab perecet kapott. Azt találták, hogy a fogyás mellett azoknál, akik diót fogyasztottak, csökkent a pulzus szám és a diasztolés nyomás, vagyis az artériákban lévő nyomás. Bár a tudósok úgy vélték, hogy a triptofán, vagyis a fadióban található aminosav kulcs szerepet játszott ezekben az eredményekben, nem voltak biztosak a dolog miértjében. A mostani kutatásban a szakemberek szerint a triptofánnak komoly gyulladás csökkentő hatása van, ami azért fontos, mert a gyulladás hozzájárul a szívbetegségek kialakulásához. Az eredmények különösen jelentősek, mivel a diófélék fogyasztásának szív- és érrendszeri előnyeiért felelős lehetséges mechanizmusokkal szolgálnak. Az előbbi tanulmány szerint a szakemberek többet tudtak meg arról, hogyan hatnak az egészségünkre a diófélék. Másként működik az agyunk, ha a volán mögé ülünk, ezt a kutatási eredményt osztjuk meg most önökkel. Felmérést végeztek kutatók, hogy kiderüljön, mi történik a társadalmi normákkal, ha beülünk az autó volánja mögé. Normál esetben az olyan viselkedést, ami nem felel meg a társadalmi együttélés szabályainak, elítéli az ember. Egy nemrég megjelent tanulmány szerint azonban ez a fajta értékítélet sokaknál azonnal elszáll, amint a volán mögé ülnek. Az embereknek van egy óriási vakfoltjuk az autóval való közlekedéssel kapcsolatban, ilyen a gyorshajtás, a széndioxid kibocsátás, a közlekedési balesetek és minden olyan dolog, ami az autóvezetés kultúrájára negatív fényt vet. Egy tudós csapat kidolgozott egy sor olyan kijelentést, melyek célja, hogy felszámolja a tudattalamban gyökerező torzításokat. Az állításokat két csoportba sorolták, az egyik az autókra és a vezetésre vonatkozott, a másikban pedig a kulcsszavakat és kifejezéseket cserélték le, hogy valamilyen más tevékenységre vonatkozzanak. A csoport felének az egyik típusú állításra, a másiknak a másikra kellett reagálnia. A kutatás eredménye egyértelműen azt mutatja, hogy ha az emberek a vezetésről beszélnek, más normák és értékrend mentén gondolkodnak. Megváltozik a gondolkodásmód a volán mögött, erről hallhattak az imént. Hamarosan a telefonunkkal is leolvashatjuk a ruhacímkét, ezt az innovatív eljárást ismertetjük következő hírünkben. Kidolgozták az új típusú fotonikus szálakkal készült ruhacímkét, ami támogatja a ruhák újrahasznosítását, és több információval szolgálhat a vevőknek, eladóknak, zöld gazdaságban dolgozóknak is. Évente körülbelül 92 millió tonna ruhát dobnak ki a világon, aminek kevesebb, mint 15%-a kerül újrahasznosításra. Az ezt megelőző folyamat a szétválogatás, amit nagyban megnehezít az anyagok különbözősége. A szelekció nagyon energia és időigényes. Az új címke olyan, mint egy vonalkód, amivel testre szabhatók a szálak fotonikus tulajdonságai. Az általánosan elterjedt címkék általában nem tartanak addig, amíg a ruha elhalványulnak, lekopnak vagy levágják őket. Az új szál viszont láthatatlan, de infravörös leolvasásra alkalmas, így bármikor felfedhetők az anyag tulajdonságai, kezelési javaslatai. A szakemberek azon dolgoztak, hogy a fotonikus tulajdonságokat beépítsék egy olyan folyamatba, ami beillik a nagyüzemi gyártásba. Ha a szövet pontos összetételét akarjuk ismerni, a természetes optikai szálak nem túl precíz információkat adnak, de az előzőekben bemutatott fotonikus szálak igen. A folytatásban egy modern technikával kidolgozott régészeti leletről kaphatnak információt. Tartsanak velünk!
a tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Modern technikával kidolgozott aranygyöngyre bukkantak régészek, erről a leletről számolunk be most. Díszesen megmunkált aranygyöngyöt találtak izraeli nemzeti parkban végzett ásatások során. A gyöngy 1600 éves, és egy szakértő aranyműves készítette, aki apró aranygolyókat forrasztott össze gyűrű alakban. A szakemberek szerint a gyöngy legérdekesebb aspektusa az egyedi és összetett gyártási módszere. Az anyagok és tulajdonságaik jó ismeretére van szükség, valamint a hő kontrolljára ahhoz, hogy az apró golyókat összeforrasztva egy gyűrűt hozzanak létre, ugyanakkor meg kell akadályozni a túlmelegedést, ami az összes arany megolvadásához vezethetne. Csak egy profi mesterember tudhatott ilyen gyöngyöt készíteni, ami egy másik oka annak, hogy ez a lelet nagy értéket képvisel. Ez a technika valószínűleg Mezopotámiából származik, a csapat számára pedig nagyon ritka felfedezés, mivel korábban csak néhány tucat aranygyöngyöt találtak Izrael szerte található lelőhelyeken. Még a mai fejlett technológiával is nagyon bonyolult lenne valami ilyesmit létrehozni. A gyöngyöt egy magas rangú római kori építményben találták meg a Zarándok út mentén végzett ásatások során. Az épület mintegy 25 méter hosszú és importált agyagedényeket, valamint egy díszített mozaik padlót tartalmazott. A kutatók úgy vélik, hogy a gyöngy egy nyaklánc vagy karkötő egy kis részét képezi, amely egy nagyon tehetős emberé lehetett. Különleges technikával készült aranygyöngyöt találtak egy ásatáson, erről adtunk hírt az imént. Hogy néztek ki az egyiptomi piramisok újkorukban, teljes pompájukban? A következőkben választ kaphatunk a kérdésre. Az ókori egyiptomi piramisok évezredek óta állnak, és a világ legmaradandóbb épületei közé tartoznak, ám az idő vasfoga még ezeket az építményeket is megtépázta. Először is nem homokszínűek voltak, mint napjainkban, ugyanis megépítésükkor külsejüket fényes mészkővel borították be, amelynek köszönhetően csodás fehér színben ragyogtak. A gízai nagypiramis burkolásához például több mint 6 millió tonna mészkövet használtak fel. A történészek szerint a mészkő burkolatot számos piramisról elkezdték lebontani, hogy a köveket felhasználhassák új építmények készítéséhez. Ma már nincs semmi a piramisok tetején, egykor azonban arany és ezüst ötvözetéből készült zárókő díszelgett az építmények csúcsain. A sisakkőnek is nevezett csúcsdíszekre vallásos jelképeket véstek. Ez a fényes elem a sivatagi napsütésben megcsillanva lélegzetelállító látványt nyújthatott. A zárókövek nagy része elveszett a történelem során, így közülük csak nagyon kevés tekinthető meg múzeumokban. Fehér színben pompáztak hajdanán a piramisok, erről kaphattak tájékoztatást az előbbiekben. A továbbiakban egészen az Antarktiszig utazunk, ahol több kilométeres árkot fedeztek fel. 3500 méter mély árokra bukkantak az Antarktisz alatt. Az árkot egy nemzetközi glaciológus csoport fedezte fel, akik az antarktiszi kontinentális vonalak feltérképezésén dolgoztak. Ennek eredménye az Antarktisz eddigi legrészletesebb térképe lett. Az eredmények számos eddig ismeretlen topológiai adatot tartalmaztak arra vonatkozóan, hogy mi rejlik az Antarktisz jege alatt. A mélyedés ezzel a világ legmélyebb szárazföldi árkává lépett elő, azonban még így is csak harmadakkora, mint a Föld legmélyebb pontja. 3,5 kilométeres árokra bukkantak az Antarktisz jege alatt, ezt a felfedezést osztottuk meg önökkel az imént. Hamarosan az orvostudomány területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Néhány másodperc alatt diagnosztizálhatja a tüdőgyulladást a következőkben bemutatásra kerülő eszköz. A tüdőgyulladás korai gyors és olcsó diagnosztizálása nagy változást hozhat, ami ma általában drága és időigényes vérvizsgálatokkal, illetve mellkasvizsgálatokkal történik. Ám lehet a betegségnek egy olyan árulkodó jele, amellyel ezek nélkül is diagnosztizálható, ez pedig a köhögés. A tüdőgyulladásos köhögés ugyanis nem olyan, mint a többi, mivel a betegség a tüdőgyulladásával jár, amely módosítja a hangból származó léghullámot. Az emberek számára elég nehéz észrevenni a különbséget, ám speciális elektronikus berendezések és a folyamatot figyelő algoritmus segítségével azonosítható. Egy gépi tanulási algoritmus pontosan ezt teszi, a köhögés hangelemzése alapján azonosítani tudja, hogy egy betegnek tüdőgyulladása van-e. Az eszköz megkülönbözteti a tüdőgyulladásból származó köhögést a nem tüdőgyulladásból származó köhögéstől, majd képessé válik a diagnosztizálásra. A kutatók összességében 97,5%-os pontosságot tudtak elérni. A kutatócsoport most azt tervezi, hogy a kényelem és az alkalmazhatóság javítása érdekében automatizálják az egyes, jelenleg kézzel végzett folyamatokat. Ez a fajta technológia a különböző betegségek esetében is nagy hatással lehet a korai diagnózis és beavatkozás elősegítésére. A mesterséges intelligencia egyre fontosabb szerepet játszik a betegségek diagnosztizálásában, ezt a tényt erősítette meg előző hírünk is. A szív monitorozására alkalmas, egész nap hordható eszközről lesz szó utolsó hírünkben. Folyamatosan figyelhető a szív működése az egész nap viselhető szív ultrahang tapasszal. Potenciálisan használható a szív napi monitorozására edzés közben vagy műtét közben és sok más helyzetben. Lehetőséget ad, hogy tünetek alapján felismerjenek egy betegséget a korai szakaszában, ami nagyban javítja a beteg esélyeit. A mérnökök csak a hordozható ultrahang kifejlesztését követően ébredtek rá, hogy kiválóan alkalmas lenne a szív vizsgálatára. Az első érzékelőt tovább fejlesztve jutottak el oda a mérnökök, hogy a szenzora kereskedelmi ultrahangberendezéseknek megfelelő érzékenységgel rendelkezett. Ekkor már csak a környező zaj kiszűrését kellett megoldaniuk. A zaj legfőbb forrásának maga az emberi test bizonyult, de egy folyékony fém szigeteléssel sikeresen megoldották, hogy a tapasz egyszerre maradt rugalmas és fókuszált. A miniatűr szenzor az egész szívről képes folyamatosan képet alkotni, de alkalmazható más szerveknél is, akár a gyomornál, vesénél vagy a májnál. Az ultrahangtapasz prototípusa még kábellel kapcsolódik a számítástechnikai eszközhöz, ezt a tervek szerint drót nélküli kapcsolatra cseréli a fejlesztők által az eszköz gyártására alapított cég. Az imént ismertetett miniatűr szenzorral akár különböző szervek vizsgálhatók a napi élet helyzeteiben. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy 12-vel nőtt az eddig felfedezett Jupiter holdak száma. Hallhattak arról, hogy bemutatták az eljárást, amellyel például egy szétszerelésre váró reaktort lehet átvizsgálni. Megtudhatták azt is, hogy miért nem tudnak kezeket rajzolni a képgenerátorok. Szó volt arról, hogy hogyan hatnak az egészségünkre a diófélék. Tájékoztatást kaphattak arról, hogy modern technikával kidolgozott aranygyöngyre bukkantak régészek, valamint ismertettünk egy eszközt, amely néhány másodperc alatt diagnosztizálhatja a tüdőgyulladást. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszont hallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!